arra szeretném kérni a testvéreket, hogy maradjanak ülve, mert ez egy hosszabb ige szakasz lesz, ami most egyúttal az ige hirdetésnek az alap igéje is lesz, és ezt az Istennek ezt a szent igéjét olvasom a Sámuel proféta első könyvéből, a 25. rész első 38 versét, úgyhogy kitartást és figyelmet kívánok. Amikor Sámuel meghalt, összegyűlt egész Izrael, meggyászolták és eltemették őt otthon Rámában. Dávid pedig elindult és elment Párán pusztájába. Volt egy ember Máonban, akinek a gazdagsága Karmelban volt. Ez az ember igen jó módú volt, volt neki 3000 juha és 1000 kecskéje, és éppen a juhokat nyírta Karmelben. A férfi neve Nábál, felesége neve Abigail volt. Az asszony jó eszű és szép termetű, a férfi azonban durva és rossz természetű volt. Káleb nemzetségéből való. Amikor meghalotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhokat nyírja, elküldött Dávid 10 legényt. Ezt mondta Dávid a legényeknek. Menjetek el Kármelba, és ha megérkeztek Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki, békesség neked, békesség házad népének, békesség mindenkinek. Most hallom, hogy juhaidat nyírják. Tudod, amikor velünk voltak a pásztoraid, mi nem bántottuk őket, semmiük sem tűnt el ez idő alatt, amíg Kármelben voltak. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Légy jó indulatú ezekhez a legényekhez, hiszen örömnapra érkeztünk. Adj azért ajándékot tehetséged szerint szolgáidnak és fiaidnak és fiadnak, Dávidnak. Amikor megérkeztek Dávid legényei, elmondták mindezeket Nábálnak, Dávid nevében azután várakoztak. De Nábál így válaszol Dávid szolgáinak. Ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött az urától. Talán fogjam a kenyeremet, vizemet, levágott marháimat, amelyeket a nyíróknak levágtam, és adjam oda olyan embereknek, akikről azt sem tudom, hova valók. Erre megfordultak Dávid legényei, visszatértek, amikor megérkeztek, elmondták neki mindezeket. Akkor ezt mondta Dávid az embereinek, kösse fel mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját. Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a földszerelésnél. Abigailnak, Nábál feleségének azonban megmondta az egyik legény, hogy Dávid követeket küldött a pusztából, hogy áldással köszöntsék urukat, de ő rájuk förmett. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Nem is volt bántódásunk, és semmink sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg velük jártunk, amíg a mezőn voltunk. Olyanok voltak nekünk, mint a várfal éjjel-nappal, amíg a közelikben őriztük a nyájat. Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a veszedelem urunk és egész háza népe ellen, de ő olyan megátolkodott ember, hogy nem lehet vele beszélni. Akkor Abigail sietve 200 kenyeret, 2 tömlő bort és 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszuszöllőt, 200 fügekalácsot és szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta, menjetek előttem, én is megyek utánatok. De férjének Nábálnak nem szólt semmit. Amikor a szamáron ülve egy hegyhát által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta, bizony, hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg, mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábához esett, és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgáló leányod, és te hallgasd meg a te szolgáló leányod szavát. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányát hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én Urammal járnak együtt. Bocsáss meg azért szolgálót hibáját, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincsen benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezzél meg szolgálódról. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak: áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutya sem maradt volna Nábálnak. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki: menj haza békességgel, lásd, hallgattam szavadra és megbocsátottam. Amikor Abigail visszaérkezett Nábálhoz, olyan lakoma volt a házában, akár egy király lakomája. Nábál jó hangulatban volt, de annyira részeg, hogy az asszony egyáltalán nem mondott el neki semmit egészen reggelig. Reggel, azután, amikor kiózanodott Nábál, elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat, erre elhalt a szíve, és szinte kővé dermedt. Mintegy 10 nap múlva aztán megverte az Úr Nábált, és meghalt. Eddig a felolvasott ige, közben föl-föl néztem, és úgy tűnt, hogy a testvérek még tudják követni a történetet. Szépség és szörnyeteg, így lehetne összefoglalni azt, amiről olvastunk. Szépség és szörnyeteg, a felolvasott történetben egy házas párról hallunk, ahol a nő, Abigail, mindenben teljes ellentéte az ő férjének, Nábálnak, hogy az egyik szép, okos, rátermett helyén van a szíve és az esze, míg a férje hát pontosan ennek az ellenkezője. Ha csak a külsőt vennénk, akkor ez lehetne egy átlagos magyar család is, de természetesen, elnézést a férfiaktól, természetesen azonban nem erről van szó, hiszen az ige előteljesen aláhúzza, hogy Nábálnak igen komoly jellembeli problémái voltak, a személyisége a végletekig eltorzult. Amikor a fejezet elején egyáltalán bemutatják ezt a Nábált, mint fontos szereplőjét ennek a történetnek, akkor először is nem is nevet mond a Szentírás, hanem a vagyoni helyzetéről kezd el beszélni, hogy milyen gazdag volt, mindenki erről ismerte, mennyi vagyona volt, mennyi birkája volt, mennyi juha volt. Aztán később mondja csak ki a nevét, de aztán utána elmondja a felesége nevét, és rátér a felesége jellemének az ábrázolására, amit sokkal szívesebben tesz érezhetően a Szentíró, és majd később mondja, hogy Nábál pedig ennek pont az ellenkezője volt. De miért is így kezdődik ez az egész rész? Hát valószínűleg azért, mert maga Lábán is ő magát is a vagyonával azonosította. Akár csak azok az emberek, akik ismerték Nábát, igen, ő az a gazdag ember a környéken, ő az, akinek annyi juha van és annyi kecskéje van. Aztán a neve bemutatása az egy újabb információval szolgál. Nábál azt jelenti, hogy bolond. Egy olyan bolondról van szó, aki királynak képzeli magát. Aki úgy gondolja, úgy érzi, és ezt is fejezi ki a viselkedésével, hogy ő szuverén ura a saját életének. Van egy ilyen Bon Jovi sláger, a fiatalok ismerik, hogy It's My Life, ez az én életem, aztán senkinek semmi köze hozzá. Ugye az, aki szuverén ura a vagyonának, a, a beosztottainak, az egész életének, és akinek mintha az lenne a jelszava, hogy ha megdolgoztam keményen érte, akkor bizony jogom van kiélvezni ezt az utolsó cseppig. Ő két dologban volt király, a kemény munkában, meg talán a dolgoztatásban, meg a dőzsölésben. Ebben volt király. Igazi, modern ember volt. Nagyon tudott bulizni, és ét nappal át éve dolgozni, illetve másokat dolgoztatni. De bolond volt, mert például nem látta azt, hogy kikkel jár egyúton. És hogy azokkal, akikkel egyúton jár, azokkal esetleg tartozik is valamivel. Azt olvassuk, hogy Dávid emberei egy kicsit önkéntesen is oda szegődtek a pásztorok mellé, vagy a pásztorok a Dávid emberei mellé, és együtt jártak, és ők biztosították a nyugodt munkát számukra, és nem is vettek el semmit tőlük, tehát ez a nagy vagyont nyilván félteni kellett vadállatoktól, támadóktól, tehát ez egy nagy segítséget jelentett. Mégis most ebben a pillanatban, az örömnek a pillanatában nem akar tudni arról, hogy voltak utitársak. És az utitársaktól, akikkel együtt utazunk, és ha nálunk van elemózsia, megszoktuk kérdezni, hogy kérsz-e belőle te is. Azokkal megszoktuk osztani, ami van. Bolond volt, mert kívül hagyta az Isten bölcs útmutatását is. A törvény arról beszél az 5 Mózesben, felsorolja, hogy melyek azok az ünnepek, ezek jellemzően betakarítási ünnepek, és ezek közé tartozott a birkanyírás, ami egyrészt persze kemény munkát jelentett, másrészt viszont egy nagy ünnepet, egy nagy bulit is jelentett, hogy ilyenkor az ember ne feledkezzen el az Istenről, ilyenkor tizedet kell belőle adni, és ne feledkezzen el sem a szegényről, sem az özvegyről, sem az árváról az ünnepnek a pillanataiban. Mai modern szóval azt mondhatnánk, hogy Nábál nem gondolkodott ökonomikusan, nem ökumenikusan, hanem ökonomikusan, vagyis az Isten háztartásának megfelelően, nem az Isten háztartásának a sáfára volt, amikor jól tudva, hogy ő rá sok bízatot, abból bizony vissza kell forgatni az Isten javára, a szegények javára, az árvák javára. Bolond volt, mert nem törődött a szavainak a következményeivel sem. Egy jó poénért, szinte halljuk a röhögést az asztaltársaságnál, egy jó poénért kockára tette a saját családja és a háza népének és a legényeinek az életét, amikor ugye azt mondja, hogy ki az a Dávid? Ki az a Dávid? Mit képzel magáról? Ki az a Dávid? Mostanában annyi szökött rabszolga van, aki ugye elszökött az urától, és akkor halljuk a nagy nevetést az asztal mellett. Itt azért érdemes megállni egy pillanatra, mert ez mindjárt a történet egy jó csomó kérdést fölvet a mi számunkra is, hogy mi hogyan ünnepelünk, például amikor jön valami nagy sátoros ünnep, akkor mi mennyit költünk égetett szeszre, és mennyit költünk a szegények javára, ugye? Ez egy jó kérdés. Hogy gondolunk-e az Istenre, amikor öröm van? Gondolunk-e rá is? Vagy csak annál inkább csak magunkra akarunk gondolni? Egyszer hallottam egy történetet egy egyszerű paraszt családról, akik templomba járó hívő emberek voltak, és hát az az öröm érte őket, hogy hamarosan, hát úgy tűnt, hogy elleni fog a tehén, és nagyon boldogok voltak, hogy végre egy kis hasznot látnak a tehénkéből. Aztán kiderült, hogy nem is egy borjú van a méhében, hanem 2. És amikor, hát ez akkor derült ki, mikor megszülettek, és azt mondta így meghatódottságában a gazda, hogy az egyiket, mivel mi hívő emberek vagyunk, fölajánljuk az Istennek. Az egyik borjú, az legyen az Istené, a másikat pedig eladjuk, abból lesz nekünk hasznunk. Igen, ám, de egyszer igen, szomorú ábrázattal a gazda jön be a házba, és látszik, hogy nagyon gyászos a tekintete, kérdezi az azt, hogy mi történt. Hát, drágám, megdöglött az úr tehene. Vagy a borjúja, ugye? Mert mindig az úr borjúja döglik meg, ugye ez szokott történni, ha 2 van, akkor sajnos megdöglött az úr borjúja. De hát és ez is nyilván egy jó kérdés a mi számunkra is. Aztán az is egy jó kérdés, hogy mi szoktunk-e ilyet mondani, hogy most így a Dávid király nevével játszva, hogy kicsoda az a király Dávid? Mondtuk-e már ezt mi valakire, ugye, aki kellemetlenkedett nekünk, aki ártott nekünk, és akkor így próbáltuk őt valahogy magunkban is így helyre tenni, meg egy társaságba kinevetni, hogy megkérdezzük, ugyan kicsoda az, ki az a király Dávid. És a Biblia ezt most nekünk tükröt tart, és bemutatja, hogy ez az egyik legotrombább tiszteletlenség, amit ember kimondhat a másik emberről. De valóban, ugyanakkor, hogyha ezt a kérdést másképpen tesszük föl, hogy kicsoda ez a Dávid, az egy jó kérdés. Vajon őt a szépség és szörnyetek skálán hova lehet elhelyezni? A bölcsesség és bolondság skálán hova lehet elhelyezni? Kicsoda ez a Dávid? A Dávid történetnek az elején azt olvassuk, hogy ő is egy posgás, piros posgás képű helyes fiú, akiben van értelem, akinek a lelke szép, a szívében dal van, gyógyító ének van, és aztán később, a múlt heti igehirdetés is egy erre példa volt, megpillanthatjuk a Dávidnak az egyik legszebb, legnemesebb vonását, amikor vissza tudja tartani a bosszúját és a haragját. Múlt héten volt erre egy prédikáció, de hogyha föllapozzuk a Sámuel könyvét, az előző fejezetet, akkor arról olvasunk, hogy Dávid megkegyelmez kétszer is Saul életének, mikor a kezében van. Tehát megpillantjuk a legnemesebbet Dávidban, ezt a fajta önmérsékletet. Meglátjuk ezt a belső szépséget. A mai történetben viszont épp azt látjuk, hogy pont ez a legnemesebb rész hogyan változik, majdnem az ellenkezőjévé, hogyan változik ez a szép, egykor piros posgás fiú szörnyetegé, vérbosszúra készül, hogyan indul meg a Saulnak az útján, a bosszúállásnak az útján, vagy hogyan válik, kezd olyan bolondá válni, mint maga Nábál. De persze ez azért nyugtalanító ez a Dávid figurája, mert ugye a szépséget és a szörnyeteget az helyére tudjuk tenni, de Dávid ez itt van valahol középütt, és hát mi is itt vagyunk valahol középütt. Mi is. A keresztény ember is ezt éli meg, amit Dávid élhetett meg, hogy őt már fölkenték, már gyakorlatilag, vagy nem, még talán inkább csak elméletileg ő a király, de az életében még nagyon sok próbát kell kiállni, és ezek igazán nagy szakító próbák, amik a jellemét is igazán próbára teszik. A Szépség és Szörnyetek című mesében ugye a cím az nem csak arra utal, hogy volt a Bel hercegnő, aki szép volt, és volt a szörnyeteg, aki csúnya volt, hanem hogy tulajdonképpen ez a szörnyeteg is lehetett szépé a végén, tehát ő egy személyben volt szörnyű és szép, illetve hogy volt még egy férfi szereplő abban a mesében, egy Gaston nevű férfi, aki egy ilyen igazi bájgúnár, nagyon szép, ne gondolja magát. Ugye kisgyermekes apukák előnyben vannak, meg anyukák, ezeket a meséket ismerik, és aztán pedig a végén a féltékenységtől egy igazi szörnyeteggé változik. Szóval, hogy ez oda-vissza működhet a dolog, hogy a szépségből lehet szörnyeteg, a szörnyetegből meg lehet szépség. Úgyhogy erről szeretnék a továbbiakban beszélni, hogy hogyan lesz a szépségből szörnyeteg, és a másodszor pedig arról, hogy hogyan lesz a szörnyetegből újra, hogyan lehet újra szépség. Ugye azt a félelmetes lehetőséget veti ez föl, hogy még a legnemesebb vonásunk is cserbe hagyhat bennünket, hogy még az erényünkből is lehet bűn. Sőt, sokszor a mi erényeinkből, amikor már azok úgy gondoljuk, hogy úgy magában is megállnak, azokból szokott aztán bűn és bukás lenni. Hogyan történik ez meg? Hát ez úgy történt meg Dáviddal, hogy úgy érezte, hogy először is, hogy nem azt kapja, amit érdemel. Talán te is érezted már ezt, hogy nem azt kaptad az élettől, amit érdemeltél. Te jó voltál másokhoz, és mégis csúnyán csalódnod kellett, és ez aztán kifordított magadból. Ha úgy érzed, hogy nem értékelik azt, ami vagy, amit adtál a másiknak. Érdemes megnézni, Dávid milyen korrekt igyekszik lenni. Ugye megparancsolja az embereinek, hogy tényleg legyenek nagyon tapintatosak, és segítsék a Nábálnak az embereit, és aztán, amikor eljön az örömünnep, amikor talán joggal várhatja azt, hogy a házigazda is ilyenkor egy kicsit a saját kerítésénél távolabb is lát, akkor kérte őt, hogy vendégelje meg a legényeit, és háromszor mondja azt, hogy békesség, így közelít, háromszor is, hogy békesség, 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 magát Nábál fiának nevezi, megalázza magát. Tehát végletekig úriember, végletekig korrekt, végletekig udvarias Dávid. És egy jó pillanatot igyekszik választani. Még jó referenciái is vannak, a szakszervezeti bizalmi is jelentkezik, és mondja, igaz már az asszonynak, nem a férfinek, ő már tudott valamit, hogy valóban milyen jó volt, hogy ott voltak Dávid emberei mellettünk, soha semmit nem vettek el tőlünk. Szóval, ha mindent meg is teszünk, de nem értékelik a mi erőfeszítéseinket, akkor hihetetlenül rosszul tud ez esni. Vagy ha megkérdőjelezik a méltóságunkat. Ugye ő maga szemében is már király volt. Ő meg mit kap? Itt egy szökött rabszolga. Ezt kapja. Ki az a Dávid? Szökött rabszolga. Tegnap volt a Sziládi Társaságnak egy emlékülése, és ezen az Ulakcsai Antalról is, mint a gyülekezet 25 évig hűségesen szolgáló lelkipásztoráról is megemlékeztünk, és Zoltán a fia vezette be így az ismertetést, hogy Anti bácsi még abban az időben kezdte el a teológiát, amikor még a lelkészek urak voltak, a társadalomnak a megbecsült tagjai, és olyan időben végzett már, az egyrészt jött a háború, aztán pedig a kommunizmus, amikor hirtelen státuszvesztetté lettek, már az értelmiség már nem akart föltétlenül szóba állni a lelkészsel, sőt, kifejezetten ellenségnek is tekintették, nagy tiszteletű úrból lett klerikális reakció képviselőjévé. Ez a nemzedékhez tartozott. És milyen nehéz lehetett ez valóban. De ilyen, ez a keresztény embernek is tulajdonképpen az élete, ha jól meggondoljuk, hogy amikor az Isten kegyelembe fogad minket, a Krisztus felkenetésében részesülünk, a keresztség által is, akkor tulajdonképpen az történik, hogy így kihúzhatjuk magunkat, hogy igen, mi királyi gyermekek vagyunk, de aztán jönnek a pofonok, és jönnek a nehézségek, és jönnek a próbatételek, jönnek a szakító próbák. Ilyen be nem iktatott királyok vagyunk mi is ezen a világon, akik jobbról-balról kapják a pofonokat. Attól még a te hangoskodó szomszédod nem fog másképp viselkedni, hogy te királyi gyermek vagy, és a történelem kereke is sem fog kitérni a maga kerékvágásából a te kedvedért. Ez a már igen és a még nemnek a feszültsége. Te királyi gyermek vagy, de ebből sokszor semmi visszajelzést nem kapsz. Szóval lehet, hogy te is egy türelmes ember vagy, de ha visszaélnek a türelmeddel, nagyon mérges leszel. Lehet, hogy kínosan ügyelsz a másoknak a jó hírnevére. Most azonban igazságtalanságokat terjesztenek rólad, bosszút forralsz magadba. Te egy korrekt ember vagy, de ha becsaptak, akkor rohansz a bíróságra. Te annyi emberrel tettél jót, most már eleged van, végre szeretnél igazán szent lenni, és hagyni, hogy a saját magad felé hajoljon a kezed. Ha így vál a dolog, ha ezt tapasztaltad magadon, akkor ideje megijedni saját magadtól. Akkor ideje megijedni. Ideje volt Dávidnak is megijedni saját magától, hogy mivé kezd változni. Abigail szépen fogalmazza meg a problémát, aztán ami Dávid is szépen visszhangoz, amikor azt mondja, hogy adjál hálát, hogy az Isten megmentett téged saját magadtól. Megmentett attól, hogy segíts magadon. Hogy segíts magadon. Ettől mentett meg az Isten. És sokszor bizony, hogy ettől kell bennünket megmenteni, hogy mi magunk segítsünk magunkon. A bűnné vált erényeinktől kell bennünket megmenteni. Dávidot Dávidtól kell megmenteni. Édes Árpádot édes Árpádtól kell megmenteni, vagy legalábbis vissza kell tartani attól, hogy valami mássá változzon. Ez a visszatartó kegyelem. Szoktunk-e mi ezért imádkozni, hogy az Isten tartsa vissza bennünk azt, ami szörnyeteggé kezd válni? Vagy csak arról szoktunk mindig imádkozni, hogy szabadítson fel valami nehézség alól. Vagy arról azért is, hogy tartson vissza bennünket valami gonosz dologtól. De hogyan lesz aztán mégis a szörnyetekből szépség? Egy kedves lelkésznő ismerős, aki már meghalt, Szabó Imre, egykori halassi segédlelkésznek a felesége, Éva néni mondta el, hogy a hittanórán volt egy gyermek, aki ráadásul az orvosnak a gyereke volt, aki a legrosszabb volt az egész hittancsoportban, konfirmációs csoportban, állandóan fegyelmezni kellett, és mindig bohóckodott, tehát ezzel hívta fel a figyelmet, hogy állandóan bohóckodott, pofákat vágott, és akkor oda ment egyszer hozzá, valamit sugott a fülébe, és onnantól kezdve soha többé nem volt vele gondja. Hát mi történt? Az történt, hogy Éva néni a fülébe súgta, hogy ne felejtsd el, hogy te ki vagy, hogy te az orvos fia vagy. Nem akarhatod, hogy azt gondolják, te vagy az osztály bolondja. Ennyit tett. És tulajdonképpen ezt teszi Abigail is, emlékezteti a Dávidot arra, hogy ő valójában kicsoda. És ő látja is benne a potenciát, látja, hogy te leszel a király, mert az Isten megígérte neked. Emlékezteti az ő fölkeletésének a méltóságára. Mert valóban ilyenek vagyunk mi is, be nem iktatott reménybeli királyfik és királylányok. És ha belegondolunk, Ulakcsai Anti bácsitól el lehetette volna venni a méltóságát azzal, hogy klerikális reakciónak bélyegzik őt. Vagy éppen még azzal is, hogy levették volna lóla a parástot. Nem hiszem. Dávidról le lehet-e venni a felkenetésnek az olaját. Rólad és rólam a keresztvizet. Nem, ha ennek a valóságnak te is a tudatában van, hogyha ezt te is látod és hiszel, hittel hiszed, akkor ez nem lehet. Ezt nem lehet rólad levenni. A rajzfilmben úgy változik aztán a szörny szépségé, hogy harcol ez a Gaston nevű bájgúnár, aki szörnyetegé válik, és ez a szörnyeteg, akinek nagyon nehéz uralkodni magán, hogy ne roppantsa össze ezt az embert, ezért csak így kicsit vágja a földhöz, nem nagyon, és aztán így hátat fordít neki, és megy a szerelméhez, Belhez, de akkor ez a Gaston ezt már nem bírja elviselni, és így hátba szúrja őt, hátba támadja ezt az embert, és akkor ő ott a karjaiban rogy ennek a hercegnőnek, aki utolsó pillanatban odasúgja neki, hogy szeretlek. Még ennek a szörnyetegnek mondja azt, hogy szeretlek, és akkor hirtelen a szörnyetekből egy jóképű fiatal ember áll elő. Hát tulajdonképpen ez az evangéliumnak a lényege is, hogy amíg még szörnyetegek voltunk, amíg még nem voltunk önmagunk, a Krisztus a fülünkbe súgta, hogy szeretlek, és ettől mi megváltoztunk. Abigail, ez a bölcs és lelkileg is szép asszony, Dávid elé jön, leborul előtte, és a következőt mondja: én vagyok a bűnös, majd bocsáss meg azért szolgálod hibáját, mert a te házad, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod. Hát ugye ez milyen érdekes kijelentés, mert éppen most nem azt készült harcolni. Uram, nincs benne semmi rossz, mióta élsz. Hát ez így diszkréten nem igaz, de ez kinek a hangja? Ez az Istennek a hangja, ez a Krisztusnak a hangja. Hogy nincsen benned semmi rossz, amióta élsz. És ha akad, aki üldöz és az életedre tör, Uram, akkor is az élők csomójába leszel kötve Istenednél az Úrnál, ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. De még egyszer az elejét hadd olvassam. Ezt mondja, hogy én vagyok a bűnös, mondja Abigail. Én vagyok a bűnös. Mi történik itt? Hát az történik, hogy Abigail emlékezteti Dávidot arra, hogy ő ki is valójában. És azt mondja neki: Dávid, te nem akarhatod, hogy eltérj ettől a hivatástól. Márpedig méltó király akkor leszel, az Istenhez méltó király, ha türelmes vagy és irgalmas, és ha megkíméled az ellenségeid életét. Akkor lesznek a te erényeid is igaziak, hogyha az Istenre nézve fogod ezeket gyakorolni. És azt mondja, hogy és emlékeztetlek téged, hogy gondoskodik ez az Isten rólad. Gondoskodik például az ellenségeidről. Azt mondja, hogy a paritjájába teszi őket, és elhajítja. Ugye emlékszünk, hogy Dávid és a paritja hogyan tartozik össze. Most arra emlékezteti, hogy enyém a bosszúállás. Ez egy mennyei monopólium, Dávid, ezt ne akarja te kézbe venni. Emlékezz arra, tudod jól, enyém a bosszúállás. Aztán aggódsz a megélhetés miatt, a betevő miatt, hát itt jövök elébed az ajándékokkal, és emlékezz, Dávid, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A vagyon, az ha tied is lenne, akkor sem tartana meg téged. De ami a legfontosabb, amit megért Dávid és a szívével is felfogja, aminek a kifejezője most itt Abigail, az tulajdonképpen a Krisztusnak az áldozat, aminek az előfutára itt, az Isten küldötte itt Abigail, és valami olyasmit fejez ki, ami még meg sem történt, amikor magára veszi a férjének a bűnét, és magára veszi a Dávidnak a bűnét is, mert a porba hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nyugodtan vágd le a nyakamat, és ölj meg, ha gondolod. És oda dobja magát a Dávid haragjának. Átvállalja a bűnt. És ez annyira megszégyenítő, ez annyira felemelő is egyben, hogy ez teljesen kijózanítja és átformálja Dávidot is. Ez átformálja a mi szívünket, és a mi eszünket is kijózanítja, hiszen mit látunk, hogy ha van valaki, aki ártatlan létére nem panaszkodik amiatt, hogy nem ezt érdemelte volna, akkor mi, akik érdemelnénk igenis büntetést, nekünk milyen követelésünk lehetne az élettel vagy az Istennel szemben, ha az, akinek igazán lehetett volna jogos követelése a sérelmei miatt, az nem követelt semmit sem magának. Micsoda fejbevágás ez, micsoda kijózanító dolog. A megtéréshez ez a kijózanodás, az értelemnek a kijózanodása is szükséges, és a szívnek is az átformálása, hogy ne legyen a szépségből szörnyetek, hanem a szörnyetekből legyen szépség. Reformációra is emlékezünk ezen a mai Isten tiszteleten, amikor a központi témája a reformátoroknak a Krisztus helyettes áldozata volt, de arról beszéltek ők mindig, hogy csak akkor szabad ezt egyáltalán a szánkra venni, ha engedjük, hogy ez átformálja a szívünket és az értelmünket. Az Isten megigazító kegyelméről, amely igaznak mond minket, szépnek mond minket, az újjászületés fényében lehet érdemben szólni. Hogyha ezt igazán közel engedjük magunkhoz, hogy ez fejbe kólincson minket, hogy szíven találjon bennünket. Hirdessük hát ezen a napon mi is, hogy Krisztus már akkor megcsókolt minket, amikor mi még szörnyetegek voltunk, már akkor megérintett minket, amikor még tisztátalanok voltunk, hogy azok legyünk, akik az Úr szemébe már most is vagyunk, de ezért azt kéri tőlünk cserébe, hogyha ő tisztának mond, szépnek mond bennünket, az legyen elég. Az legyen elég, mert valójában csak erre van szükségünk. A többi már ennek a következménye. Amen.